A fény felé, vagy mennyei perspektíva, ez a mai címünk, amelyel készültem Isten igéjéből. És az alapigénk, amit segítségül hívok, az Pál apostol második korintusi levele, annak is az ötödik verséből, ötödik fejezetéből, az első vers, és majd közben megnézzük kicsit a rész előtti és utáni verseket is. Ha földi sátorunk leomlik, van mennyben készült otthonunk. Kicsit, hogyha kibővítjük és megnézzük különböző fordításokban ezt az igeverset, akkor a következőt fogjuk látni. A 2 Korintus 5.1, háromféle fordításban következőképpen szól, mert tudjuk, hogyha a mi földi sátorházunk elbomlik, épületünk van Istentől. Nem kézzel csinált, hanem örökkévaló házunk a mennyben. Más fordítás is beszél Istentől készített hajlékról, ami ugye a testünk, és beszél örökkévaló mennyei házról. Beszél más fordítás sátorról, ez nagyon beszédes, hiszen tudjuk, hogy Pál apostol sátor készítő ember volt, és így is képletesen kifejezte azt, ami mulandó ugyan, de itt a földön nagyon fontos, ami földi porsátorunk, ami testünk, ez egyszer el fog pusztulni, de Isten örökkévaló tartó lakóhelyet készített számunkra a mennyben, amelyet nem emberek építettek. Tehát testvéreim, a mai nap szeretném, hogyha a mi figyelmünket az odaátvalókra irányítanánk, ahogy az ige is bátorít rá bennünket, hogy az odaátvalókkal törődjünk, a mennyeiekkel, a maradandókkal és a láthatatlanokkal. És mi sem alkalmasabb erre, mint mondjuk egy évnek a vége, mint mondjuk egy szilveszter napja. De lehet akár az embernek a születésnapja is egy ilyen nap, amikor át tudja gondolni, mi történt velem, és merre tart az életem. Mielőtt kifejtjük az igének az üzenetét, és kicsit megnézzük ennek a 2 Korintus 5.1-nek kicsit a környezetét, szeretném a legfőbb híreket idén áttekinteni. Persze a teljesség igénye nélkül, csak néhány dolgot hoztam nektek. A következő kép sok mindenről szól, hogy vajon amikor az emberek majd visszagondolnak, te és én, a történelemben, hogy miről szólt a 2017, akkor mikre gondolhatunk? Havi bontásban, tehát a Gergely naptár szerinti 2017-es évben néhány dolgot felvillantanék, amik úgy történtek, és amik úgy nagy dolgok voltak a világban. Január 20-án egy napon iktatták be az Egyesült Államok 45. elnökét, illetve sajnos egy nagyon komoly buszbaleset volt magyar fiatalokkal teli buszban, Velence, vagyis Verona és Velence között. Aztán, hogyha februárra gondolunk, február elején volt egy nagyon fontos találkozás az orosz és a magyar elnök között Budapesten. Sokan a közlekedési káoszból emlékezhettek erre, de ez mondjuk megismétlődött november végén, amikor kínai különítmény volt itt. Aztán február 18-án képzeljétek el, hogy Pápai Joci megnyerte az Eurovíziós Dalfesztivál előválogatóját, a dalt, az Origó című dallal. 2017. március 1-én, hogyha tovább nézegetjük a fontos eseményeket, akkor a Magyar Nemzeti Bank az kibocsájtott egy új 2000-es és 5000-es bankjegyet. Aztán eltelik 2 hét, március 16-án, képzeljétek el, hogy az Etna vulkán Olaszországban kitör. Ez Európa legmagasabb és legaktívabb vulkánja. Sajnos egy héttel később, március 22-én egy komoly terrortámadás volt Londonban. Egyébként ez az év is sajnos minden hónap arról szólt, hogy a hírekben hallhattunk egy-két, főleg nyugat- és észak-európai nagyvárosban bekövetkezett támadásról. Aztán április 1-e, útnak indul Kínából az első Szián-Budapest tehervonat. Gondolkodtam, hogy miért április 1-én. Hát az első járat a tervek szerint 17 nap alatt teszi meg a 9300 kilométeres utat. Tehát akinek kedve támad 17 napot vonatozni, Budapestről Kínába, Szián városában megteheti. Bolondok napján indult el ez a történet, de még tart, bárki elutazhat. Aztán két héttel később, április közepén az Audi gyár bejelenti, hogy Győrben 2019-től elindul egy új modell, az Audi Q4-es sorozatgyártása. Ez a helyieknek nagyon jó hír, hiszen biztos munka lehetőséget jelent sokaknak. Hát áprilisban még volt sajnos Stockholmban és Szentpéterváron is terrortámadás, hogy ezeket ne említsem sajnos. Május 5-én megkezdte Magyarországon 108 ezer diák az érettségi vizsgákat, közületek is egy páran, úgyhogy erre is most visszaemlékezhettek, akár hálaadással, reméljük, hogy hálaadással. Ezen a napon választották meg a franciák Emmanuel Macront, és az osztrákok pedig a legfiatalabb konzervatív párti új elnök Sebastian Kurzot, akit majd ősszel neveztek ki miniszterelnöknek, alig 30 pár évesen. Aztán elérkezünk a nyárhoz. Mik is történtek a nyáron? Csak néhány mondatba felvillantanám. Június elején az USA kilép a Párizsi Éghajlatvédelmi Egyezményből. Ez lehet, hogy nem sokat jelent az átlagembernek, viszont a globusz, tehát a földünkre komoly hatással lehet. Aztán június 20-án életbe lép az uniós, Európai Uniós jogszabály, mely lehetővé teszi az ukrán állampolgároknak, hogy vízum nélkül beutazzanak az EU-ba. Ez is sokat jelent azoknak az embereknek tőlünk keletre. Júliusban ugye volt vizes VB Budapesten, ami egy különleges esemény, valamint Magyarország átvette Lengyelországtól a visegrádi négyek elnöki tisztségét, mely jövő év június végéig tart, tehát egy éven keresztül. Augusztusban képzeltek el, hogy a tőlünk távoli Közép-Afrikában is történnek dolgok, hiszen Ugandába beérkezett az 1 millió menekült a Dél-Szudánban zajló polgárháború miatt. Tehát ott óriási nagy számokról van szó, ugye 1 millió menekült. Aztán az ősz szintén hírekkel kezdődött, sajnos több száz halotta a Mexikó középső részén egy földrengés következtében. Aztán a szeptember végén az iraki kurdok örülhettek, mert 90%-kal igennel voksolt a régió egy ilyen függetlenedés mellett. Egyébként megfigyelhető ez különböző helyeken. Október 1-én például a spanyol ország területén található Katalóniában is egy ilyen függetlenségi szavazást tartottak, tehát a világunkban sok helyen ez az aprózódás, széttöredezés megfigyelhető. Biztos hallottatok ugyanezen a napon, október 1-én, hogy Las Vegasban Steven Paddock nevű álmokfutó 58 halás áldozatot szedett egy lövöldözésben. Ezzel volt teli akkora hír nagyon sokáig. Október vége fele pedig minden a reformációról beszélt, itthon is, sajtóban is, külföldön is, és egy ideig tudtunk talán mi is lelki dolgokra figyelni, vagy a történelemre, de utána ugye jöttek a napi hírek, és ezek mindig fölülírják az előzőt. Novemberben átélhettétek a Budapesten a csúcsforgalmakat, főleg ugye a kínai különítmény látogatása miatt. Decemberben talán egy kevésbé ismert dolog, hogy december 5-én svájci rezidenciáján meghalt, elhunyt első Mihály, Románia korábbi királya. Ő volt az utolsó személyiség, aki a II. Világháború idején államfő volt. És végül, nem utolsó sorban, csak hogy egy-két hírt kiragadjak, hogy december első felében, 6-án az USA elismerte Jeruzsálemet, mint Izrael fővárosát. Néhány ilyen nagyobb dolgot emeltem ki, fontosnak tartottam áttekinteni nagy vonalakban az évet. Ugyanakkor sok mindent kihagytam, tudom. Például te és az én mikrokörnyezetünkben, amiben élünk, azokban a történéseket kihagytam. Például számomra, hogyha visszagondolok a 2017-re, akkor nem ezek fognak eszembe jutni, amiket most felsoroltam, hanem inkább olyan gondolatok, szavak, élmények, hogy esküvő, a költözés, utak, diplomázás, új munkahely. gyülekezet, ifjúság, testvérek, család, és neked is megvan a saját történeted, a saját szavaid, és a saját gondolataid erre az évre. És ezek sokszor felülírják a globális híreket. Na de nem azért jöttetek el ma, hogy híreket hallgassatok, hanem, ahogy remélem, Isten szavát. Isten szava, ami sokszor magasabb perspektívában szól, mint a napi hírek, vagy a személyes problémáink és gondjaink, távolabbra irányítja a figyelmünket Isten szava. Ez a célom ma is, hogy egy mennyei perspektívát láthassunk meg, beletekintessünk abba a horizontba, ami távolra nyúlik. A mennyei az most még láthatatlan, de hittel megérthető. És ez ma is a cél, hogy nézzünk oda, ahol nincs fájdalom, ahol helyet készít Isten, neked és nekem, és ahol ő lesz mindenben. Minden. Az igénk tehát a 2 Korintus 5, az szorosan összekapcsolódik a 4. fejezet végével. Nagyon jó úgy olvasni az igét, hogy ha elkezdjük mondjuk egy rész elején, megvizsgáljuk, hogy vajon az előző rész befejező mondatai nem kapcsolódnak el. Sokszor elkövettem azt a hibát, hogy erre nem figyeltem, de azért jó ezt megtenni, mert a Biblia eredetileg az nagyobb és függetlenebb attól, ahogy az emberek felosztották versekre, fejezetekre. A 4. fejezet vége így fejeződik be. Pál ezt írja, ami pillanatnyi könnyű szenvedésünk minden mértéket meghaladó nagy és örök dicsőséget szerez nekünk. És itt jön a lényeg, amit kiemeltem, mivel nem láthatókra, hanem a láthatatlanokra nézünk. Mert a láthatók ideig valók, ez az indoklás, a láthatatlanok pedig örökké valók. Ez tehát, ami bevezeti az 5. fejezet Pál igéjét számunkra. Bátorít minket Pál, hogy nézzünk azokra, amik hosszú távúak, amik maradandók, amik láthatatlanok. Aztán az 5. rész, ennek van egy mottója, egyrészt az, hogy hitben járunk, nem látásban, másrészt pedig az, hogy Krisztus ítélőszéke elé kell állnunk. Tehát arra bátorít minket, hogy úgy éljünk, hogy tisztában legyünk a felelősségünkkel. Minden nap értékes és fontos. Az 5. rész így folytatódik. Tudjuk pedig, hogyha földi sátrunk összeomlik, tehát a mi testünk, van Istentől készített hajlékunk. Nem kézzel csinált, hanem örökkévaló mennyei házunk. Micsoda nagy bátorítás ez. Azért sóhajtozunk ebben a testben, mivel vágyakozunk felölteni rá mennyből való hajlékunkat. Ha ugyan nem bizonyulunk felöltözve is mesztelennek. Mert mi is, akik e sátorban vagy testben vagyunk, megterhelten sóhajtozunk, minthogy nem szeretnénk ezt levetni, hanem felölteni amaszt, hogy a halandót elnyelje az élet. C.S. Lewis mondta, hogy a földi lét minden szépsége és öröme csupán annak a virágnak az illata, amelyet még nem találtunk meg, vagy annak a hangnak a visszhangja, amelyet még sohasem hallottunk. Híradás egy országról, amelyben még sohasem jártunk. Pál apostol is ebben a részben szeretné a mi figyelmünket fölemelni a magunkra, a földre és a körülöttünk való dolgokra való figyelésből, és ráemelni kicsit az ég felé, a menny felé, azzal a reménységgel, amit tudunk magunkban, hogy kéne keresztényként, hogy bennünk legyen, de sokszor nem foglalkozunk vele. Nem direkt, hanem önkéntelenül, ahogy éljük az életünket. Ahogy visszagondoltok ti is 2017-re, mennyi utatok volt, mennyi munkában részt vettetek, mennyi családi helyzet, öröm, bánat, konfliktus. És ezek sokszor, mint hogyha a szemünket csak magunkra, a helyzetünkre összpontosítanák. És olyan nagy felüdülés, amikor fel tudunk kicsit emelkedni, és fölülről ránézhetünk. Akár Isten igéje, akár egy másik ember, egy szeretetteljes tanács, egy mentori beszélgetés, egy coach által feltett kérdés, vagy egy keresztény testvéred általi lelki gondozás által. És akkor felülről meglátod magad, az élethelyzeted, a kapcsolataidat, és azt tudod mondani, hogy nem is olyan szörnyű, mert van remény. Mert most már picit úgy láthatom, mint a jó Isten. A mennyország, tehát minden várakozásunk beteljesülése, minden igaz vágyakozásunknak a célja. Tudjátok, sokszor azt gondoltam én is fiatalként, hogy ezt csak azok mondják, akik kiábrándultak az életből, akik eléggé sokat csalódtak, és mondjuk idősebbek már, azok foglalkoznak az odaátvalókkal. De nem kéne ennek így lennie. Szerintem egy fiatal fiú és lány is foglalkozhat az odaátvalókkal, élhet felelősségteljesen, gyűjthet mennyei kincseket, figyelhet a túlvilági dolgokra, amellett, hogy nem veszti el a jelent, nem veszti el, hogy igazán éljen a mostban Isten dicsőségére. Úgy folytatódik az ige, hogy Isten pedig, aki minket erre felkészített, a lélek zálogát adta nekünk. Tehát mindenkor bizakodunk, és tudjuk, hogy amíg a testben lakunk, távol lakunk az Úrtól. És itt jön egy nagy bátorítás, mert hitben járunk, tehát bízunk Istenben, nem pedig látásban, nem pedig csupán az érzelmeink és a racionalitás által. De bizakodunk, és inkább szeretnénk elköltözni a testből, és hazaköltözni az Úrhoz. Ezért arra törekszünk, hogy akár itt lakunk még, akár elköltöztünk, kedvesek legyünk neki. Mert mindannyiunknak leplezetlenül kell odaállnunk Krisztus ítélőszéke elé, hogy mindenki megkapja, amit megérdemel, az szerint, amit a testben cselekedett, akár jót, akár gonoszt. Akiknek címezte Pál ezeket a mondatokat, ezeket a szavakat, elsősorban a korintusi gyülekezet, de mivel ma a Bibliánkban áll, ezért azóta is minden embernek, minden keresztény hívőnek, aki olvassa, és minden jövőbeli, remélhetőleg megtérőnek is szól. De akkor ott a korintusi gyülekezet hogy nézett ki? Csak néhány szót hadd szóljak erről. A Carpe Diem, tehát az éj a mának kultúrájának egyik fellegvára volt ez a görög város. Ez a csomópont. Pont nekik írja Pál, hogy nézzetek fel, nézzetek túl ezen a látható, érzékelhető, megtapintható világon. Nem lenne aktuális ez számunkra is? A nagyváros, Budapest és környékében lakóknak, ahol nagyon sok minden arról szól, hogy érezd, éld át, élvezd, tapasztald meg, próbáld ki, mert ugye megérdemled, megérdemeljük, mondja a kultúránk. Nekünk is aktuális Pál üzenete. Az odaátra, az igazira, a valódira figyeljünk. A második korintusi levél az apostol talán legszemélyesebb arszpoetikája, hitvallása. Ebben található például a tövis gondolata. Azt nem tudjuk pontosan, hogy mit jelentetett, de valószínűleg egy testi problémára utalhatott, amelytől Pál életében hosszú ideig szenvedett. Imádkozott is, hogy Isten vegye el, ezt három alkalommal is megteszi, hogy múljék el, de Isten valamiért meghagyta. Talán azért, hogy másokat is bátoríthasson a gyülekezetben, és aztán sokakat ezzel a gyengességével. Őszintessége igazán személyes hangvételt üt meg ebben a levélben. A felolvasott részekben is, ahogy vall a reménységről, az odaátvalókról, és akkor is, amikor a nehézségek kapcsán felsorolja a saját testi problémáit is, és felsorolja azt, hogy fél azokban a konfliktusokban, amik kialakultak közt és a gyülekezet között. A bizonyságtevő lehetőség mellett tehát a reménykedés a menny felé egy tökéletes, gondmentes földi élet hogy segíthetne minket ugye a túlvilág valóságának várásában. És valószínűleg ez a legtöbb érzelemmel teli levél is, ahogy az előbb felvillantottam, hogy a második korintusi levélben nem csak a tövis gondolata kerül elő, hanem az apostol küzdelme, látható küzdelme a gyülekezettel, korintusi gyülekezettel, Mindezt féltő szeretettel teszi, de közben láthatjuk, hogy milyen mélyen és sérülékenyen kiszolgáltatja magát. Mindez a helyzet súlyos nehézségeket jelentett neki, megterhelte. Egy biztos, ami áthatja a levél üzenetét, akár az elsőt, de a másodikat különösképpen. Az a jövőbe vetett reménység, hogy legyen is bármilyen a jelen, de tudunk bízni, mert Isten egy mennyei perspektívát adott. Kicsit hadd szóljak az időről, annak kapcsán, hogy milyen lehet majd oda át, és hol vagyunk mi most. Amikor elképzeljük a mennyet, akár gyerekkorban már ez előfordul, akkor különböző képek élnek bennünk. Milyen lesz majd oda át? Hogy fog kinézni? És tudjátok, a Biblia ott ér véget, ahol elkezdődött. Ígéret és garancia van valami jobb és maradandóbb jövő várására. A Biblia az nem kisebbíti a jelennek a tragédiáját sokszor, vagy örömeit, nem bagatellizálja el, de azt mondja, hogy ez átmeneti. Ami oda át vár, az maradandó, az örök. A görögben a Biblia háromféle szót is használ az időre, és ez a legutolsó, ez az aion, ez szerepel a 2 Korintus 4-ben, amikor a vers, vagyis a fejezet végén arról ír Pál, hogy az örökkévaló dolgokkal törődjetek. Tehát a láthatatlanok pedig örökkévalók, akkor ezt az aion szót hozza be. De milyen három időben, időszakaszban létezhet a mi életünk? Létezhet egy múló időben, egy kronoszban, ami azt jelenti, hogy múlik, telik a mi életünk, ez sem mindegy, ugye, hogy eltelt, vagy elmúlt ez a 2017-es év. Aztán van egy kairos típusú idő a Biblia szerint, amely az a kegyelmi idő, azok a pillanatok az életünkben, amire vissza tudunk gondolni, hogy Isten különös módon megszólított. És végül van egy olyan fogalom, egy olyan szó, az aion, amit akkor használ Pál tehát, amikor azt írja le, hogy a láthatatlanok pedig örökkévalók, tehát az örökkévalóságra használja. Ez egy olyan korszakot jelöl, annak a korszaknak a kezdetét, aminek már nem lesz vége. A mennyország, az oda átvaló, az örökkévaló. Ez egy olyan időszak, amely a célunk. Most is egy időszakban élünk, tudjátok, ez is egy aion, a két eljövetel között. Egy olyan korszak, aminek egyszer vége lesz. Jézus másodszor is visszajön, ahogy megígérte a Biblia szerint. De jön majd egy olyan korszak, amikor nem lesz már többé vég, nem lesz elmúlás, hanem végtelen és örökkévaló és maradandó lesz minden. Tehát a többféle időt, azt jól szemléltette akár Salvador Dalinak az elfolyó idő kép, amit sokszor mi is így élünk meg, hogy eltelt, vagy elfolyt, jól telt, hasznosan, vagy haszontalanul a mi életünk, de egy biztos, hogy minden nappal közelebb vagyunk ahhoz a végső korszakhoz, ami majd eljön. Tehát ebben az aionban, amit most mi élünk, a két eljövetel között, éljünk úgy, hogy a mi múló időnk, kronoszunk az ne csak elmúljon, hanem teljen, telítődjön jó dolgokkal, és ebben a kronoszban, ebben a szakaszban azokat a pontokat, amiket Isten ad kairoszként, kegyelmi pillanatokként, azokat tudjuk megragadni Isten kegyelmével. Hamarosan rátérünk egy kis feladatra, amit hoztam nektek, de előtte még hadd meséljek a hitben járunk, nem látásban mottóról. Miért is jutott eszembe ez így év vége felé? Tudjátok, van egy Péter nevű ismerősöm, ő nem lát. Tehát sajnos ő 18 éves korában elvesztette szeme világát, és most 40 körül van, és az elmúlt bő 20 évét vakemberként élte meg. Úgy volt, hogy ma eljön, és kicsit bemutathatom, és láthattok egy látássérült, egy vakembert, de sajnos baleset érte a karácsony előtt, és tegnap beszéltem vele a kórházban, és enyhébb sérüléseket szenvedett, a párja sajnos komolyabbakat, és vele akart maradni. De miért is hoztam volna őt, vagy miért is mondom most, hogy kicsit gondolkodjunk el olyan embertársainkról, akik nem látnak. Sok mindenben különböznek tőlünk, de egy dologban közösek az ő és a mi élethelyzetünk így évvégén és a következő év elején, méghozzá az, hogy 2018-at senki sem látja. Ő sem, te sem, én sem. Lehet, hogy vannak terveink, és fontosak is, hogy legyenek, de pont nekünk szól Isten igéje, hogy hitben járunk, nem látásban. Azt gondolom, aktuális ez 2018-as év előtt. Nem látjuk pontosan, mi fog történni, de hitben tudunk kapcsolódni Istenhez. Isten azt üzeni neked és nekem, hogy bízz és lásd túl a láthatón, érezhetőn, tapinthatón, a racionálison. Sok minden megtörténhet, és meg is fog veled és velem történni, amit még nem látunk előre 2018-ban. Nagyon érdekes volt a találkozásom ezzel a Péter nevű férfivel. Pár éve Veronikával elmentünk a Marcibányi tér mellett, ott a Millenárison levő láthatatlan kiállításra. Lehet, hogy páran voltatok. És átéltem azt, hogy milyen úgy végigmenni különböző élethelyzeteken, a forgalomban, otthon, a lépcsőházban, a konyhában, bemenni egy szobába, leülni egy székre, amit nem látok, hogy vaksötét volt. Akkor még nem gondoltam volna, hogy egy évvel később, vagy kettő évvel később talán, pont ott a láthatatlan kiállítás melletti utcában, az Addetur Gimiben, ez a Budán levő baptista intézmény, baptista fenntartási intézmény, kezdhetek el dolgozni iskolalelkészként, és itt ismertem meg Pétert. Ő nem lát, viszont ő gyógymasszőrként teljes értékű munkát végez. És elkezdtünk beszélgetni, és aztán összehozott minket egy olyan téma, hogy a filmek. És nagyon érdekes, hogyan tudna egy vakember filmeket nézni. De aztán elmesélt az élettörténetét, hogy sajnos 70-es években, mint többeket, őt is inkubátorba tették koraszülés miatt, és ez megroncsolta az ő szeme világát. Oly módon, hogy fokozatosan kezdte elveszíteni. Képzeljétek, nagyon lassan, de fokozatosan. És 18 éves koráig ő látott. De egyre rosszabban. És képzeljétek el, addig ő sok filmet megnézett. És pár műtét is volt, Svájcba is kimentek, de aztán elfogyott a családnak a pénze, hogy ezt finanszírozzák. 18-20 éves korában, sokan ültök itt ilyen korban, amikor az ember előtt az élet, és sokat tervez, ennek a Péternek azzal kellett szembesülnie, hogy nem marad már más, csak a hit, a bizalom, mert a látás az elment. És fokozatosan elromlott. És tudjátok, például az egyik első film, amit ajánlott, és kölcsönadott nekem, hogy Krisztián, itt van ez a DVD, nézd meg, annak az volt a címe, hogy Fény felé. És lehet, hogy páran láttátok, és erről is beszélgettünk sokat. Ez a film arról szól, hogy hogyan tudja egy édesanyja és egy édesapa egy fiatal fiúgyermekét felkészíteni a halálra, mert éces lett. Az Egyesült Államokban játszódik ez az igaz történet 70-80-as években. És picit olyan érdekes, hogy ezzel a fiúval úgy kezdtünk el beszélgetni olyan dolgokról, amik a mennyi perspektívát jelentik, amelyek túlmutatnak ezen a földi életen, amelyek lehet, hogy fájdalmasak, de amelyek reményt is tartalmaznak. Most tehát elérkeztünk ahhoz a mátrixhoz, ahhoz a táblázathoz, aminél szeretném megkérni a hölgyeket, akiket megkértem, hogy létszi, osszatok ki mindenkinek egy kis papírt, és ami most fog történni az az, hogy szeretném, hogyha átgondolnátok, hogy milyen évetek volt, és mennyire tudnánk ezt elhelyezni mennyei perspektívában. Ahogy megkapjátok a papírt, látni fogjátok, hogy négy darab négyzet szerepel rajta, négy darab különböző hely, amit kitölthetünk. És ez arról szól, hogy amit terveztem, az vajon megtörtént-e? Miközben osztjátok, azt szeretném előre vetíteni, hogy tollak segítségével, ami körbe is mehet, meg elővehetitek, szeretnék egy olyan feladatot adni nektek is most, meg miközben lesz most egy pár perc szünet azoknak is, akik majd hallgatjátok ezt a tanítást, hogy ne unatkozzatok közben, hogy gondoljuk át a mi évünket a mennyei perspektíva fényében, hogy mi az, ami megtörtént velünk és terveztük, ez lenne a bal felső sarok. Ugye ezért hálát tudunk adni. Terveztük és megtörtént. Aztán, hogyha elmozdulunk a második kis négyzetünkbe, azok a dolgok arról szólnak, amik esetleg mulasztások. Jó dolgok, amiket elterveztünk, de aztán nem történtek meg. Az előbbinél lehet hálát adni, terveztem és megtörtént. Itt lehet, hogy Isten bűnbánatra akar hívni. Aztán voltak olyan dolgok ebben a 2017-es évben, ez a hármas négyzet bal alul, amiket nem terveztünk, de mégis megtörténtek. És ezek lehetnek jó, meg rossz dolgok is. Lehet, hogy kár ért téged, egy váratlan helyzet, de lehet, hogy egy meglepetés, ami örömet okozott. És végül mindannyiunk életében van olyan terület, vannak olyan vakfoltok, így neveztem el, amiket nem terveztünk, nem is történt meg, nem tudjuk, hogy milyen lett volna, de itt ennél a résznél hívhat minket Isten egy olyan imára, ami Isten vezetését kéri, hogy Uram, akarsz valamit megmutatni az én életemben, amit esetleg most még nem látok, de te szeretnéd. Most még nem látok, és nem is történt meg még, de te szeretnéd. Úgyhogy miközben mindegyik helyre, én csak arra bátorítalak, hogyha egy dolgot be tudsz írni mindegyik helyre, ami egy jelentős esemény volt, akár amiket felsoroltunk így a 2-3-as beszélgetésben, így a prédikáció előtt, ezeket el tudnánk helyezni, akkor segít majd bennünket ez az alkalmazásban, a hálaadásban, a vesztességünk és a bűntudatunk kezelésében, örömben, bánatban és Isten vezetésének a kérésében, az olyan területekről, amik jelenleg vakfoltok az életünkben. És miközben ezt töltjük, lehet, hogy sokaknak felmerült, ahogy nekem is, hogy Isten világában ez az évértékelő mátrix, ez fordítva is kinézhet sokszor. Ugye alapesetben én azt vázoltam itt föl a színekkel, hogy amit terveztem, és ami megtörtént, az véleményem szerint jó. Ugye zölddel lehet jelölni. Ami meg tervem volt, de nem történt meg, az rossz. Viszont csináltam egy olyan mátrixot, ami pont fordított. Istennél lehet, hogy amit te terveztél és megtörtént, az egy nagy piros lámpa, és Isten hagyta, hogy szabad akaratú lényként, saját fejünk után menve a dolgok következményét átéljük. És lehet, hogy valamit terveztem, de Isten belenyúlt, és máshogy alakította az évemet. Látjátok, ide meg tettem egy zöldet, és ez azt jelenti, hogy sokszor, ami nem következett be 2017-ben, vágytam volna rá, terveztem, de Isten mégis máshogy alakította. Tudjátok, ez is lehet áldás. Az a Pál, aki a láthatatlanokra irányítja a figyelmünket, a római levélben arról ír, hogy akik Istent szeretik, minden a javukra van. Aztán ugye elég egyértelmű, amit nem terveztem, de megtörtént, ez kicsit sárgával körbevettem ezt a két buborékot, zöld-piros, tehát lehet pozitív-negatív kimenetele, de egy mennyei kéz kezébe veheti és körbeveheti. És tudjátok, azért töltöttem be ezt a kört, amit terveztem, Nem terveztem, és nem is történt meg Sárgával, mert ez Istennek a felség területe. Ezt átadhatjuk a mennyei mesterünknek, odaadhatjuk neki, és kérhetjük, hogy jövőre vezessen minket tovább. Bízom benne, hogy tudtatok egy-két dolgot beírni mindegyik rubrikába, amely segít majd nekünk, nektek a hálaadásban, az elengedésben, segít az örömben és a bánatban, és segít abban, hogy kérjük Isten vezetését, és kifejezzük először is azt, hogy mi emberek vagyunk, ő meg Isten. Nem tudunk mindent, léteznek vakfoltok az életünkben, de átadhatjuk neki a jövő évünket is. A vége felé, és nyugodtan tölthetitek még, hogyha eszetekbe jut egy-két esemény, a vége felé szeretnék még egy könyv és egy film élményemet most így idehozni nektek, amely talán segít. Tapolyai Emőkének a Harmóniában című könyvét az utóbbi napokban olvastuk el, és ez pont abban segít nekünk, hogy a múltunk, jelenünk és a jövőnk harmóniába kerüljön. Sok szeretettel ajánlom ezt a könyvet, így december 31-én, évvégén különösen. Nagyon aktuális, és három rövid gondolatot olvasnék föl a múlttal, a jelennel és a jövővel kapcsolatban. És hogyha miközben hallgatod, és megihlett téged, és tudod tölteni a rubrikákat, mi az, ami hálaadás, mi az, ami elengedés, mi az, ami öröm, vagy bánat, és mi az, ami Isten vezetése iránt kiállt, akkor tedd meg. Tehát mindannyian jövünk egy múltból, és a múltért való hálámat nem a jelenem állapota határozza meg. Ez egy nagyon fontos igazság. A múltat, hogy Isten kihozott a szolgasságból, nem módosítja, ha jelenleg szomjúsággal küzdök a pusztában. Aztán a jelen. Az áldásokban, a csodákban, az életünk gazdagságaiban való elégedettség nem lesöpri sebeink fájdalmát, nem hitelteleníti azokat, csupán áthelyezi a fókuszt a hiányról arra, amink van, mert egyedül így lehet szabadon élni. Hogyha gondolsz a második rubrikára, azokra veszteségekre, hiányokra, amiket megéltél, ezek lehetnek olyan sebek, amiket Isten azért ad, hogy átélhessd a kegyelmet, a meggyógyulást. Filip Jenszi mondja azt, hogy az életünkben való repedések azok, amelyeken Isten kegyelme átsugároz, átsüt. És aztán pedig, ahogy engedjük láttatni egymásnak ezeket a veszteségeket, hiányokat, meg persze magunknak is a sebeinket, módot adunk a gyógyulásra. Úgyhogy amiket ide írtál, vagy amik az eszedben vannak, bátorít rá minket az ige is, az ige szellemisége, hogy ne zárjuk le, ne tegyünk rá sebb tapaszt, hanem nyissuk fel az áldott orvos előtt, és engedjük, hogy Isten is, és egymás is, hogy segítsen ebben a gyógyulásban. És végül, de nem utolsó sorban, a jövő, ami előttünk áll, a remény, a jövőbe vetett bizalmunk visz tovább bennünket a bizonytalanban is. Az elképzelhetővel és az emberivel szemben, ahol a képességeim véget érnek, ott kezdődnek a csodák. Remény kell tehát a holnaphoz, és persze ahhoz is, hogy ugye lehessen következő részeket gyártani egy híres film sorozatban. Erről szól a Star Wars legújabb része. Van egy olyan jelenet, amikor úgy tűnik, hogy minden elveszett. Aki még nem látta, az most ne figyeljen ide. Aki még nem látta, de szeretné megnézni. Tehát teli van reménnyel a film, a kétségbeesés és a szörnyűségek közepette. Mindig van egy olyan szál, ami segít minket és a figyelmünket ott tartani. Amikor minden elveszett volna, és jön az a különleges jelenet, amikor csatában áll a két oldal, megjelenik az utolsó Jedi és belép középre Luke. És tudjátok, ez is azt mutatja, hogy filmek is erről szólnak. Szükségünk van egy megmentőre. Szükségünk van valakire, aki odaáll a résre, odaáll középre. És ez volt Jézus. Ha tovább olvassuk a 2 Korintus 5-öt, akkor pont azt olvassuk majd ennek a résznek a végén, ami a mennyeire, ami a láthatatlanra helyezi a mi figyelmünket, hogy Isten az ő fiát, Jézust bűnné tette értünk. Ez olyan, mint amikor kilép az utolsó Jedi a két háborús fél közé, és oda tartja magát, hogy ide lőjetek, engem bántsatok. És közben az ellenállás, ugye a jók a filmben el tudnak menekülni, és ez lehetőséget ad Hollywoodnak, hogy majd egy újabb részt, egy újabb filmet rendezzenek, ugye, hogy mi lesz. De komolyra fordítva, a 2 Korintus 5 szerint Isten azt tette Jézussal, amit a bűnnel tennie kellett. Megbüntette a kereszten, igazságos volt a mennyei atya az ő fiával, hogy velünk kegyelmes lehessen. Ez a legnagyobb dolog, ettől függ minden. A következő kérdések a záró dián, azok így szólnak. Milyen évünk volt, illetve milyen lesz? Mire emlékszünk majd 2017-ből, 18-ból? És mennyire vagyunk készen? Zárásként ezt a gondolatot szeretném a szívetekre helyezni, amellett, hogy volt szó arról, hogy mennyi perspektíva, a fény felé menjünk, hogy a láthatatlanokra is figyeljünk, persze foglalkozunk minden nap a láthatókkal. És itt van Jézus Krisztusnak a hívása, hogy ezért legyetek ti is készen, mert nem tudjuk, mikor jön vissza. Mert abban az órában jön el az emberfia, amelyikben nem is gondoljátok. Ezzel szeretném zárni, így az ima előtt, amikor lehetőségünk lenne picit áttekinteni a táblázatunkat, és azokat, amiket írtunk. És előtt egy szemléletes videót hoztam, most leülök, és utána lesz lehetőségünk pár percben imádkozni, és a videó az pont erről szól, hogy legyél készen. Biztos sokan láttátok. A végén szerepel majd egy igevers angolul, ami magyarul így hangzik, ezért legyetek ti is készen. Úgyhogy tekintsük meg ezt a rövid inspiráló kisfilmet, és utána lesz lehetőség egy-két percben hálát adni, bűnbánatot tartani, örülni, elismerni a kárt, és kérni Istent, hogy mutasson utat a jövőbe. Úgyhogy figyeljük most ezt a videót. Mennyi atyánk, szeretnénk most csendben lenni előtted, és amikben megszólítottál ma, akár abban, hogy figyeljünk a mennyei dolgokra többet, akár abban, hogy hitben járunk és nem látásban, akár abban, hogy vajon készek vagyunk-e, ezekben kérünk, hogy ne engedd el a mi gondolatainkat, és add, hogy tudjuk átgondolni, megimádkozni még ma délután, még van idő értékelni és elengedni ezt az évet, és hálát adni, meggyászolni éppen, amit kell, elengedni, tovább lépni a következőre. Köszönjük neked ezt a 2017-et, és ahogy most átgondolhattuk akár mi is egyen-egyenként az évünket, mi volt jó, mi volt nem jó, mi volt az, ami a terveddel egyezett, mi volt az, ami kár volt. Kérünk, hogy vegyél körül a te szereteteddel. Köszönjük a te szavad, és köszönjük a te jelenléted, leginkább amely végig kísért minket ezen az évben, és pont ez az, ami bátorít minket, hogy reménnyel kezdjük el a következő évet. Ezért dicsérünk, mennyei atyánk. Amen. Amen. Amen.
Azon gondolkodtam, hogy